Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsoromban Botos Katalin professzor emeritával folytatjuk a beszélgetést. Két hete megtudtuk, hogy hivatása mellett a három botos gyermektől született 13 unoka fontos szerepet tölt be az életében. Aktív és operatív nagymama, a család motorja ma is. Mesélt gyermekkoráról, iskoláról, továbbtanulásról, 1956-ról, munkáról és arról is, hogy hitre, szorgalomra, kötelességtudásra és igazmondásra alapozott életében Isten segítségével hogyan küzdött meg egy komoly válsággal. Folytassuk most a beszélgetést a gyerekekről és a család társadalomban betöltött szerepéről. Nem beszéltünk még a gyerekekről.
Gyerekekről még szívesen mesélek, zenére tanítottuk őket, nyelvre, irodalomra. Bölcsész doktor lett a fiam, művészképzős.
Brácsa művész
lett a lányom. Nagyon szép szólókat játszik az operaházban, és szólistája az operaháznak, és kamarazenét is, számtalan koncertet ad, élete a zene. Neki 3 gyereke lett, utána sajnos élete párja elhagyta, és az egyház szabaddá is tette. Így aztán a gyerekek nevelésében ott mi segítettünk be. Fiam egy bölcsész leányzót vett feleségül, szépen élnek, ott sem viharmentesen, de együttesen 5 gyereket nevelnek. Hát meg csodálatos. Kell mondjam, hogy nem könnyen. Így aztán férjem kislányának az édesanyja halála után még szorosabbra fűződtek a kapcsolataink. Én maradtam az operatív nagymama ott is lett 5 gyerek. És így aztán a 13 unokával egy karácsony este, hát meg kell mondjam, hogy azért ez nagyon szép. Nagyon szép, igen. A gyerekek
együtt vagytok karácsonykor?
Úgy van, hogy a szentestén mindenki a saját családjával, a szentestén nekünk a családunk, a lányunk, mert ugye, hogy így ott apanékű maradtak azért azok a gyerekek, már most nagyok, de még mindig ugye nagyon hozzánk kötődnek, a nagypapa az egyben, a papa pótlék is. Tehát mi együtt, a két család közös, és utána 25-én van a nagy családi összejövetel. A gyerekek betlehemeznek, mi már, ezt még a 70-es évekből hoztuk, amikor az én gyerekeim voltak kicsik, akkor jártunk egy öreg autóval betlehemezni. Budapesten nem lehet gyalog menni, hát ugye olyanok a távolságok, és megálltunk a piros lámpánál, és hallom már, hogy mennyből az angyal, hátulról a csomagtartóból. Mert annyi gyerek volt, hogy nem fértek másképpen. Mondom, maradjatok csöndben, megáll egy rendőr mellettünk, akkor lesz nekünk majd mennyből az angyal. Hát ezek az autós dolgokról sok aranyos történet van, a Juska bácsi mindig mindenben részt vett, az egyházi rendezvények, vagy karácsonykor is szoktak ilyen misztérium játékok lenni, és egyik alkalommal ő volt a mennyei atya. Műszerepet, valamilyen ilyen színdarab volt. Hát Csongrádról jöttünk föl vidékről, ahol van a nagyanyúnak, a nagymamának a birtok, amit mai napig is tartunk, és ez a tulajdonképpen a mi életterünk mostanában a férjemmel. És jöttünk föl autóval is, mentünk a piros lámpálás, és sárgán áthúztunk még. Mondom, ennyi, mondom. Ma ez már piros is volt, azt mondja, hát ha nem én lennék a mennyei atya, nem is mentem volna át rajta. De muszáj volt, mert nem érünk oda a próbára. De a mennyei atya velünk volt. Nem büntettek meg bennünket. No, hát ilyen kis aranyos kis történetek voltak, amik az életünket színesítették, rengeteget jártunk kirándulni, nagyon sok rendezvényt csináltunk. Itt a kertben a gyerekekkel irodalmi esteket tartottunk. Fel is jelentettek a szomszédok, hogy irredent a nótákat énekelünk. Olyan odatelepített káderek voltak, akik kiültek az erkélyre, és figyelték. Egy óbudai kisház. Óbudai kisház, amelyet körülvesznek nagyházak. És mi vagyunk egy relikvia, egy maradvány a múltból. És nem vagyunk hajlandóak eladni, körülöttünk épülnek a nagyházak, mi még megmaradunk, megőrizzük. Mondtam, hát gyerekek, majd, hogyha már mi elmegyünk, akkor majd csináltok, amit az élet hoz, majd meglátjuk, mi lesz az élet, de minden esetre ragaszkodunk a körülményekhez. Az egyszerű körülményekhez, mert itt madár, macska, kutya, hal, virágok vannak, és a gyerekeket ki lehet engedni az udvarra, és akkor ott játszanak, és nem üti el az autó.
Amikor az ember egy gazdaságtörténésszel beszélgethet, akkor nem mehetünk el mellett a kérdés mellett, hogy a család az egy gazdasági alapegysége a társadalomnak. Aki ismeri a munkásságodat, az azt is tudja rólad, hogy bátran vallottad már évtizeddel ezelőtt is, hogy egy gyermek születése az, hogyha gazdasági szempontokat is figyelembe veszünk, akkor közügy.
Igen, igen, ezt sok magyar tudós, Andorka Rudolfal, az én szociológus, jeles szociológus megállapította, hogy a gyermek közjószág. Évtizedeken kezdve a szocializmusban sokszor mondták azt, hogy hát olyan, mint egy anyanyúl, akinek sok gyereke volt, hogy hát magának csinálja a gyerekeket. És hát nyilván azért, mert hogy élvezetét találja benne. Erre szoktam én mondani, hogy egy gyerek az nem csak öröm, hanem aggodalom forrása is, és ez pont kiegyenlíti egymást, meg kell, hogy mondjam, talán az öröm egy picit több, de azért tessék mondani nekem, ki nem aggódott a kisgyerekéért, a nagyobbacska gyerekéért, a tanulmányi eredményért, az egészségért, a kórházi kezelésért, a kamaszkoráért, hogy el ne kanyarodjon valami rossz irányba, hogy amikor pályát válaszolja, akkor hol fog dolgozni, milyen körülmények között, hogy indul el az életnek, hogy alapít esetleg a család, vagy nem tud alapítani, és akkor azért az embernek annyi szomorúság van a szívén, annyi bánat, példának okáért nálunk a gyerekekkel, sőt az unokákkal. A lányom ugye lévén operaházi zenészető nem tudott befeküdni kórházba, amikor több unokánknak is volt a kezelése, akivel kórházba kellett befeküdni, és a nagypapa költözött be az unokával, hogy ott aludjon éjszaka, amikor ott kellett mellette lenni. Hihetetlen, hogy mennyi aggodalom is van egy gyerekkel. Persze nagyon sok öröm, és hát tényleg hát nekünk is az öröm és a boldogság. Mai eszemmel, ha visszagondolok a fiatalságomra, amikor még úgy éreztem, hogy talán nem is érdemes gyereket vállalni, hát mondom, hogy hála Istennek, és akkor én most értem meg, lehet, hogy talán ezt így furcsának találják a kedves hallgatók, hogy most hozom ezt elő, egyébként karácsonykor mindig el szoktam mondani, pláne, hogyha katolikus fórumok előtt vagyok, hogy az Úr Jézus Krisztus nem véletlenül született gyerek formájában. A gyerek az, aki megváltja a világot, Jézus az egész világot, a kis családokat a gyermek váltja meg, mert akkor tanulja meg az a korábban zabolátlan fiatal, hogy zabolázni kell magát, mert az első a gyerek, mert az teljesen tőle függ, és ez átalakítja az embert, amikor megtapasztalja, hogy van valaki, akit aggódik, aki tőle függ. Most van egy barátom, aki most nősül meg idős fejjel, voltak sikertelen kísérletei már, de mondta, hogy hát a élettársam 39 éves, és szeretne még gyereket. Hát mondtam, akkor legyen, bár hát egy kicsit idős vagyok már hozzá, de még talán fel tudom nevelni. Lám-lám, ez a mai kor. Későn érnek meg az emberek arra, hogy gyereket vállaljanak, de nekem vissza kell gondolnom a saját koromra. Akkor, amikor a fiatalság azt látja, hogy nincs előtte igazán perspektíva, hogy nem lát boldogulási lehetőséget, vagy fenyegeti egy háborús veszély, vagy egy konfliktus, vagy a légkör a társadalomba ellenséges, ütközik, hát manapság is mi van ebben a magyar társadalomban, hogy egymást marják, sokszor családon belül is emberek, egyik ilyen párt, a másik olyanra, szóval az nem lehet politikáról beszélni, de én egy más irányba terelném a gondolatokat, és ezt azért teszem, mert újabb időben, hála Istennek, kormányzatunk felismerte a család fontosságát, és nagyon komoly családtámogatást ad, hiszen a gyerek az pénzbe kerül. És ez egy ostobaság azt mondani, hogy magának szüli. Először is annak, akinek nincs gyereke, annak is szüksége van, hogy valaki neveljen gyereket, mert különben kifizeti majd akkor az adót meg a társadalombiztosítási járulékot, amikor ő lesz öreg, és abból kapja a nyugdíját. Tehát ha nincs gyerek, akkor időskorban nincs neked miből kapni pénzt. Hiába teszed most félre. Azt, amit félre teszel, azt hova teszik? Mondjuk egy gépet vesznek rajta, mert valamibe be kell fektetni. De amellé egy ember kell, egy képzett ember. Tehát ezért én úgy gondolom, ez a javaslat, amit már évtizede szorgalmazunk, talán most a kormányzat kezdi felismerni ennek a racionalitását, hogyha nem állítjuk meg a magyar népesség fogyást, és nem bátorítjuk az embereket a gyerekvállalásra, például azzal is, hogy aki gyermeket vállal, az nyugdíjjogosultságot szerez. Nem úgy, hogy mindenki kap ingyen pénzt, ilyen alapjuttatás címen vannak ilyen elméletek, hanem úgy, hogy ő egy nagyon fontos feladatot teljesített életében. Nevel, nem csak megszült, és ez egy fontos gondolat, nem csak megszülni kell a gyereket, hanem felnevelni addig, amíg szakma nincs a kezében. Tehát vagy szakmát kapjon, vagy felsőfokú végzettséget szerezzen, mert akkor el tud már helyezkedni a modern társadalomban. De azt kell mondani, hogy azoknak, akiknek nincs vagy nem lehet gyerekük, mert ezt is húzzuk alá, hogy ilyen is van, azoknak is szükségük van arra, aki viszont felneveli a gyerekeket. Tehát, hogyha egy újraelosztás megy végbe a társadalomba, az ő javukra, az nagyon helyes és méltányos és igazságos. Csak szerető családba érdemes gyereknek nevelődnie.
Hogyan látod a mai korban oly divatos szinglik helyzetét?
Ez az, amit a családok évében három tolvonással alá szeretnék húzni, hogy sokkal több kényszer szingli van, mint ahogy ezt gondoljuk. Én nagyon-nagyon sok fiatal hölgyet ismerek, aki nagyon szeretne családot. Egy család férfi tag nélkül tényleg olyan, mint egy félkarú óriás. Bár én mindenbe próbáltam, mindent megcsinálom, mint a férfiak, de azért be kell látnom, hogy mindent nem tudok. Ezt akkor láttam meg, kedves hallgatóim, amikor autós túrán voltunk Görögországban, és a hajtű kanyarokba felvezetett a férjem, és a gyerekek nagy röhögve mondták nekem, aki halálsápat voltam, hogy mama, nem akarod átvenni a vezetést? Hát tessék! Szóval vannak, amihez a férfiak értenek jobban, és vannak, amihez a nők, de egy családban a gyerekeknek, és méghozzá mindkét nembeli gyereknek mindkét nembeli képességet meg kell kapni. Tehát nem megoldás az, akkor majd beszerzek magamnak mondjuk egy gyereket, ugye? Valami donortól, mit tudom én, és egyedül majd felnevelem. Nekem is járt ez a fejembe, hogy vajon, ha nem lesz nekem társam, és mégis szeretné gyereket, nem lehetetlen egyedül felnevelni, de nem egészséges. Az a helyes, és az a jó, hogyha ketten vannak együtt. Na, amit akartam mondani, az az, hogy egyáltalán nem annyi nő van, és nem annyi ember talán, aki szingli akar lenni a mai világban, és mégis az. Mert a társadalom úgy alakult, hogy eltűntek azok a formák, melyekbe korábban össze lehetett jönni, és most marad ez a virtuális világ, és ez nem igazán kedvez annak, hogy egymást úgy igazán megismerjük, együtt gondolkozunk, mint ahogy mi a férjemmel egyetemistaként kimentünk a Dunapartjára, leültünk a dunaparti lépcsőkre, és mindjárt elkezdtük mesélni, ő az 56-os élményeit, én az én 56-os élményeimet, a családját, a nagyszüleihez beviszett, én a erdélyi gyökereimet, és kiderült, hogy mindenhez azonos módon viszonyulunk. És ez volt az, amitől egy hónap múlva lementem édesámhoz, hogy hoztam magammal valakit, Jézus Mária, csak nem hozzákasz ez, mert alig ismered, mondom, de már igyekeztük egymást jól megismerni, a egymás gondolatvilágát. Tehát nagyon hamar el tudtam dönteni egy hónap után. De ez az együttlét kellett, és a sok-sok beszélgetés, és a múzeum lépcsőjén való együtt reggelizés és a napsütésben együtt megbeszéltük a világ nagy dolgait. No, hát ez kellene, de nincsenek. Nagyon kevés az ilyen hely, a katolikus egyház és más felekezetek is igyekeznek a fiataloknak ilyen lehetőséget teremteni, de ne felejtsük el, hogy a vallásos emberek aránya a társadalomban 10% alatti. Tehát, hogyha ezt vesszük, akkor itt van 90% magyar ember, aki még nem biztos, hogy rossz ember, és közülük nagyon sokból lehetne nagyszerű jó katolikus vagy keresztény családapa, vagy családanya, és nem is tudnak róla, és nincs módjuk ilyesmit megismerni. Tehát engem nem nyugtat meg a katolikus bál, vagy valami ilyesmi. Nem nyugtatnak meg a közösségek, amelyekben sok szép házasság született, egyszerűen én baráti körömben is sok ilyen van. A társadalomnak ebben egy forradalmi lépést kell tennie. Ezt mondta Chesterton, a nagy katolikus író, ha meg akarjuk menteni a társadalom alapsejtjét, a családot, akkor forradalmasítani kell a társadalmat. Valami olyan nagyon fontos változásokat kell végbevinni, amelyet a mai, mostani elidegenedett világnak, amiben az elidegenedés eleme egy picit emlékeztet engem arra a hangulatra, ami engem a 60-as évek elején, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején belengett. Tehát az a kilátástalanság, az az élet értelmének a hiánya. Csak nagyon mélyen hívők vallásos emberek tudták ezt az időszakot lelkisérülés nélkül átélni. A legtöbb emberben benne maradt az a nihilizmus, az a Sartre, egzisztencialista létezgetünk életérzés, És ezt most is érzem. Tehát újra célt kell adni a fiatalságnak, és lehetőséget összejönnek, aztán utána támogatni kell a családokat. Eddig ez most jó irányba halad a társadalomban. Szoktam mondani a népesedési kerekasztal tagjaként, hogy én nagyon örülök, hogy a családokat most már támogatjuk, de most már támogassuk azokat a fiatalokat, akiből a család lesz, hogy erre kedve legyen, és ez több, mint pénz. Igen. És ez az, ami nagyon fontos. Tehát a szellemi megújulás, amit én mondom közgazdászként, hogy tudom én, milyen fontosak az anyagi javak. De hát nem csak kenyérrel ér az ember, ez meg még annál is fontosabb. És ebből a szempontból a családoknál sem csak az a fontos, hogy most támogassuk a most létező családokat, még az sem elég, amit én mondok, hogy biztosítsuk számukra, hogyha a családban nevelik a gyereket, akkor ez akár nyugdíjra is jogosultságot jelentsen a társadalom részéről, egy újraelosztás formájában, hanem azt is kell biztosítanunk, hogy legyen kedvük családot alapítani a fiataloknak. Kérem, kitolódott a házasság és a gyerekvállás ide, a házasság rohamosan csökkent, már pedig stabil kapcsolat nélkül, akkor hogy tudom biztosítani azt, hogy a gyereknek legyen apja is, meg anyja is? Hát akkor nem akarom, hogy oda jussunk, amit a Karinti mondott, hogy hun elválunk, hun meg házasodunk, azt külön-külön gyerekeket csinálunk. Hogy hát ezt így nem lehet, hogy én gyerekem veri a te gyerekedet, és ők a mi gyerekünket. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekem a legnagyobb gondom most. Én igazán elég jól ismerem a magyar gazdaság helyzetét, a világgazdaságét is. Látom a nagyon sok problémát a világban, anyagi természetőket is, de én ezt tartom a legnagyobb problémának. Hogy hit és összekapaszkodás nélkül a társadalom alapsejtjének a helyreállítása, a család helyreállítása nélkül, egy jól struktúrált társadalom nélkül, amelyben a gyerekek, a középkorúak és a felnőttek aránya arányos, és a gyerekek nem kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak, de most sokkal kevesebben születnek, ezzel együtt soká élnek az emberek, és ugye noha a temetések száma több, mint a gyerekszületéseké, az idősek száma aránya mégis nagyobb a társadalomban, és nagy terhet jelent az aktívakon. De ez még csak hagyjál most nagy terhet jelent, de mekkora terhet fog jelenteni majd azon a generáción, aki most alig van, mint fiatal gyerek. Tehát 30 év múlva iszonyú problémára nézünk. A 30-as évek utáni időszakra Magyarország népessége milliós csökkenésnek fog indulni. Ez beszívja a migrációt, bocsánatot kérek, akkor itt hiába hadakozunk a migráció ellen, mert egyszerűen Magyarországnak nem lesz ember állománya, aki dolgozzon, aki fogyasszon, akinek érdemes termelni.
De ez ma még megmenthető?
Megmenthető, de az utolsó órában vagyunk. Az utolsó óra 60. percében vagyunk.
Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy tudják a fiatalok.
Igen, és erről halvány fogalmuk nincsen, hogy hiába teszel te félre pénzt, ha amellé nem nevelsz egy gyereket is fel, mert abból a pénzből lehet egy eszköz, egy kórház, egy iskola, egy gyár, amiben majd valaki dolgozik, de ki dolgozik benne, csókolom? Ki dolgozik benne? Az a afgán bevándorló, aki az életbe soha nem áll át, adott esetben muszlim hitéről kereszténynek, hogy fogja az az én gyerekeimet az iskolába, keresztény társadalomba nevelni. Márpedig, ahogy Antal József annak idején mondta, hogy keresztény Magyarországot akarok, mert csak annak van jövője, ez nagyon szép, de ezen az úton most egyelőre nem járunk, tehát pontosan letérőben vagyunk róla, kormányunk bizonyos a maga eszközén, politika eszközével ezzel hadakozik, de nem elég elhárítani a migránsokat, hanem el kell érni, hogy legyenek magyar gyerekek, de ahhoz el kell érni, hogy a magyar fiatalok lássanak maguk előtt, jövőt legyen kedvük vállalni, legyen életcéljuk újra. Ehhez viszont egy erkölcsi megújulás kell, úgyhogy engem rendkívül idegesít az a keresztény magatartás, amely bezárkózik. Én nem szeretem az olyan keresztényeket, akik lifttel akarnak menni a mennyországba. Nekünk ki kell menni az emberek közé, és most ez a műsor is egy picit módot adott arra, hogy habár ezt is nyilván meghatározott körök hallgatják ezt a rádióadást, de örömmel jelentem, hogy széles ismerősi körben mondták nekem, hogy hallgatjuk a Mária rádiót, és olyan református barátném is mondta, aki már bizony a 80 fele jár szintén, szóval én mindig bekapcsolva vagyom, nem baj, ha imádkoznak és mondják az Ave Máriát meg a Rózsafüzért. Igen, el kell jutnunk messzebb, és mindenütt a magunk hivatásában, ha legyek fizikus, mérnök, orvos, tanár, közgazdász, mindenütt kell hangsúlyozni, hogy a mi értékeink azok, amiért érdemes élni, amiért érdemes tanárnak, mérnöknek, fizikusnak, közgazdásznak lenni. Nemrégiben jelent meg egy könyvem, ami pont ezt célozta, az a címe, hogy az ember hívőnek születik, és amiben bemutatok rengeteg ismert írót, történészt, költőt, politikust, aki mélyen hívő keresztény volt. Na most ezt nem tudja róla senki, aki olvassa a könyvüket. Valamit lehet, hogy sejt, de az, hogy a Narnia könyvek írója, ami a mesevilágról szól, és a oroszlán király feltámadására, hogy az szimbolikusan nem más, mint a Jézus. És azok az értékek, amik benne vannak, azok keresztény, katolikus értékek, hogy mekkora hitvédő volt C.S. Lewis vagy Chesterton, ezt nem tudják. Nem tudják, hogy milyen világnézetet vallott a híres történész Toynbee. Nem tudják, hogy a Tolkien, a Gyűrűk ura milyen keresztény és katolikus volt. Hát nem tudják, hogy Adenauer milyen katolikus volt, hogy milyen nagyszerű ember ott, meg csak a csúnya karikatúrák maradnak meg kamaszkorunkból, meg fiatalkorunkból, amikor a kommunista sajtó egy hegyes orrú ellenszemes politikusnak ábrázolta. Igen, és semmit nem tudtak róla, és nem tudnak Robert Schumannról, akit szenté akarnak avatni. Boldogávatási eljárása van folyamatban. Kérem, ilyen politikus is van. Ezt kell nekünk megmutatni, hogy legyen a fiatalságnak kedve, eszerint a világnézet szerint én, hiszen ez jó, és akkor legyen ennek részeként kedve egymáshoz kötni az életét, és azt mondani, amit egyébként József Attila mondott, hogy szövetség ez már nem szerelem. Lakásunk műhely síkverem, melyben az ember él, kenyeret eszik, és remél várja, hogy egy napon a padra üljön, és felpiruljon még a vér.
Nagyon szépen köszönöm. Én még órákig elhallgatnám Botos Katalint, hiszen olyan nagy lelkesedéssel tud beszélni nagyon fontos dolgokról. Egy önéletrajzi írásában azt írta, szeretném hinni, hogy van jövője a boldog családok Magyarországának. Én azt hiszem, hogy a kedves hallgató tanú bizonyságot kapott erről, hogy nem csak hiszi, hanem tesz is érte, és a mi feladatunk is, hogy tegyünk érte. Katalin pedagógusnak készült. Én József Attila szavaival köszönöm, hogy tanítja nemzetét, nem középiskolás fokon.
Köszönöm.
Adjon a jó Isten sok-sok erőt az életében, hogy ezt a feladatát még nagyon-nagyon sokáig tudja folytatni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Búcsúzóul arra kérem és biztatom a kedves hallgatót, hogy jelentkezzen, és legyen a beszélgető társam. Szeretettel várom olyan keresztény értékrend szerint élő családok jelentkezését, vagy ajánlását, akiknek élete példaértékű, és az őket ért esetleges nehézségek kezelése bátorítást adó lehet mások számára. Elérhetőségem csegezi.maria@mariaradio.hu. Ne feledjék, találkozunk most kivételesen a nagypéntek miatt 3 hét múlva, amikor majd Komáromi Mária, Szent Gellért díjas pedagógus, nagycsaládos édesanya lesz a vendégem. Várja önöket akkor is a rádiókészülékek elé. Králik Otto, a hangfelvételeket készítő technikus nevében is Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itthon a családban.
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreim következnek.
A mikrofonnál Seres Krisztina. Balogh Zoltán miniszter, valamint Hoppál Péter államtitkár nemzeti ünnepünk március 15-i alkalmából állami művészeti és miniszteri szakmai díj.